Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 66. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek. Elfoglalva helyünket, a 66. Zsoltárunknak a 4., valamint a 8. versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában, tehát a 66. Zsoltárunk 4. és 8. versét: áldjátok a mi Istenünket. Testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 8. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Víg Tamás presbiter testvérünk olvassa e mai vasárnapon közöttünk. Ezek a kérdések a keresztény hitvalláshoz, az apostoli hitvalláshoz kötődnek.
Hány része van a hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atya Istenről és a mi teremtetésünkről, a második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról, A harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten.
Isten igéje mostani vasárnapunkon János evangéliumából szól hozzánk, János evangéliumának 11. fejezetéből, a 11. fejezet első versétől a 44. versig terjedő szakaszt olvasom. Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van éj a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt testvérének Máriának. A mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hová helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette? Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyed napos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam én neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten áldó kegyelme, szeretete nyugodjon rajtunk, hogy értsük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és könyörögjünk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, hozzánk való kegyelmességednek kiváló órájáért, amikor igét köré gyűlhetünk, és hallhatjuk mindazt, ami megtörtént, ami volt, ami van és ami leendő. Dicsőítünk téged, aki örök Isten vagy, dicsőítünk téged, hogy a te szavaid el nem múlnak, és dicsőítünk téged azért is, mert a te szavaid élet és igazság, az egyetlen valóság. Ezért a szóért könyörgünk most is, amellyel nem csak az értelmünkre vagy képes hatni, hanem amely szó meg tudja törni a mi lelkünk halálát, és életre hív bennünket. Cselekedd meg, Urunk, hogy ezen a mostani órán is a te életre hívó szavadat meghalljuk. Cselekedd meg velünk azt a csodát, hogy akik nem értünk, azok értsünk, hogy akik nem látunk, azok lássunk, hogy akik bizonyosak vagyunk, még bizonyosabbak legyünk te általad és te felőled. Így legyél irgalmaddal közöttünk, s használd a mi Isten tiszteletünknek minden eseményét arra, hogy a te dolgaidat megértsük, a szívünk előtted megnyíljon, vonulj hozzánk a te kegyelmességeddel, irgalmaddal, mindenek felett való örök király, dicsőséges mennyei édesatyánk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 166. dicséretünk első három versét énekelve készüljünk. Imádságos szívvel énekeljük-e dicséret verseit, a 166. dicséretünk első három versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Isten igéjét a már olvasott szakaszból, János evangéliumának 11. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 11. fejezetéből, a 21. verstől, ahol ezeket találjuk megírva. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Kedves testvéreim, az idei Isten tiszteleteken János evangéliumából olvassuk az igét, és azt magyarázom Isten szent lelke segítségével előttetek, és elmondtuk azt, amit újra csak ismétlünk, hogy János az evangéliumban Jézus életének különösképpen is azokra a motívumaira, eseményeire fókuszál, amelyek bizonyítják azt, hogy Jézus a Krisztus, ő az Isten fia, a megváltó, a messiás. Az evangélium 20. fejezetében, a 31. versben így emlékezteti céljára az evangélium olvasóit János: ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Később megemlíti az evangéliumban, hogy sok mindent írhatott volna még, de most ezeket helyezi olvasói szívére. Lázár feltámasztása Jézus halálát megelőzően az utolsó nyilvános csoda, amelyről János nekünk beszámol. És talán fontos is, hogy megértsük azt, hogy talán időben is azért esik ez a csoda közel Jézus halálához, mert valami olyan csoda ez, amely meghalad minden eddigit. És nyilván így az ereje is, a bizonyító ereje is erősíti az eddigieket, aláhúzza az eddigieket. Azonban amikor elolvassuk ezt a történetet, talán így első hallásra, ha nem ismerjük ezt a történetet, föl sem tűnik igazán, azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokféle feszültség van ebben a történetben. Sokféle kérdést vet fel ez a történet, és sokféle feszültség van ebben a történetben, és nagyon fontos, hogy milyen szemmel olvassuk ezt a történetet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mint mindennek, itt ennek a történetnek is van célja. És ezeket a célokat kell nekünk szem előtt tartani, Nehogy elveszünk a történet részleteiben. Nézzük ezeket a célokat, amelyek hiszem, hogy nem csak akkor voltak célok, hanem mostanra nekünk is célja van Istennek azzal, hogy ezt a történetet elénk hozza, és beszél az ő igazságairól velünk. Ahhoz, hogy ezeket a célokat megértsük, említsünk föl annyit, hogy Jézus korábban Júdeában volt, Jeruzsálemben, de elhagyta Jeruzsálemet, mert elhatározták az ő megölését. És ezért, hogy ez ne következzen be akkor, amikor ezt elhatározták, hanem majd az elrendelt időben, Jézus a Jordánon túlra megy. Itt kap üzenetet arról, hogy a júdeai Betániában barátja Lázár megbetegedett. Noha Lázár és az ő nővérei, Márta és Mária szeretett kapcsolatban voltak Jézussal, azt olvassuk többször is ebben a történetben, hogy tudták az emberek is azt, hogy ők szeretik egymást, igaz, tiszta, baráti szeretettel, Jézus mégsem indul el azonnal, hogy Lázár betegségében segítségül legyen. A hírt követően, ami eljut hozzá, az üzenetet követően még két napot ott marad a Jordánon túl, és aztán utána a negyedik napon indul és érkezik Betániába, bár tudja azt, amely hírrel ott igazán őt fogadják is, hogy Lázár már meghalt. És a történetből az is kiderül, hogy mivel Lázár 4 nappal azelőtt meghalt, gyakorlatilag amikor talán a hírvivőt elindították, Lázár súlyos állapotát látva, mire ez a hír odaérkezett Jézushoz, addigra már Lázár meg is halt. Mire pedig Jézus odaérkezik Betániába, addigra Lázár el is van temetve. Arra gondolhatunk, hogy vajon mi célja volt Jézusnak azzal, hogy még 2 napig ott maradt a Jordánon túl. A tanítványai egyébként is óvták attól, hogy ő visszamenjen Betániába, még Lázár kedvéért is azt gondolták, túl nagy áldozat volna ez Jézustól. Aztán végül azt mondja Tamás, hogyha Jézus meg akar halni, visszamegy Betániába, mi akik a tanítványai vagyunk, menjünk vele mi is, meghalunk vele együtt. Ha kell, ha ő így gondolja, menjünk most már, kísérjük el őt, és halljunk meg vele mi magunk is. Mi célja van Jézusnak azzal, hogy nem segít? Nem olyan gyorsan segít. Talán azt, testvéreim, hogy újra az ő tanítványainak és mindenkori követőinek a szívére helyezze azt, hogy Jézus nem lekötelezettje senkinek a mennyei atyán kívül. Ezt nem csak az ottani és akkori embereknek kellett érteniük, szívükbe fogadniuk, hanem minden időben tudnia kell minden embernek azt, hogy Jézus nem lekötelezettje senkinek, egyikünknek sem, a mennyei atyán kívül. Jézus sokkal magasztosabb célok vezették, mint az emberek kívánságainak a kiszolgálása. Mi olyanok vagyunk, mint a régiek, hogy azt gondoljuk, Jézus azért van, hogy a mi kívánságainkat kiszolgálja. Elsősorban azokat a kívánságokat, amelyeket mi magunk nem tudunk betölteni. Mert van egy csomó kívánságunk, amit oda se hozunk Jézus elé, nem is avatjuk őt bele, mert úgy gondoljuk, hogy ezeket mi meg tudjuk oldani. Aztán vannak olyan kívánságaink, ahol belátjuk azt, hogy mi gyengék vagyunk, kevesek vagyunk, erőtlenek vagyunk, és az ember ilyenkor szeretné Jézust beavatni, de úgy, hogy közben irányítja Jézust. És mi úgy gondoljuk, hogy az Istennek nincs is egyéb dolga, más célok nem is vezethetik, mint hogy a mi kívánságainkat szüntelen örökké valóan kielégítse és betöltse. Jézus azonban, amikor nem ugrik elsőre, meg másodikra se, meg harmadnapra se, akkor egyértelmű jelét adja annak, hogy ő csak az Atya lekötelezettje. Testvérek, ebben a világban, amelybe beleszülettünk, nem akarva, de beleszülettünk, mert mi ezt nem akartuk, ebben a világban két kívánság és két akarat feszül szüntelen egymásnak. Az egyik akarat, amely nyilvánvalóan jelen van ebben a világban, testvérek, az az Isten akarata, akiről azt mondja a Szentírás, az ő kijelentése, ő így vall magáról, hogy ő céllal teremtett és hozott létre mindent. Nem csak úgy, hogy legyen valami, hanem Istennek akarata és célja volt a teremtéssel, és akarata és célja van minden élettel, amely ebbe a világba megfogan és beleszületik. Azt gondolom, hogy talán az sem kérdéses előttünk, hogy a másik akarat az az ember akarata. Az ember akarata. Méghozzá az az ember, az akarnok, Isten akaratával szemben, aki Istentől elszakadt. És ennek az elszakadásnak a lényege úgy foglalható össze, hogy az embernek nem tetszett az Isten akarata, az Isten célja, és ezért az ember ön célt teremtett magának. Azt olvassuk, hogy a kígyó azt mondja Évának, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember azt mondja, na ezt akarom én. Ezt akarom, ez az én célom, a megistenülés. Ez a két akarat, az Isten akarata és az ember akarata mindig neki feszül egymásnak, és így minden ember neki feszül tulajdonképpen az Istennek. Nem akaratlagos dolog ez, hanem egy tényszerű dolog ez. Abban az értelemben akaratlagos, hogy mi genetikailag, lelki attitűdünk miatt Istenek akarunk mindig lenni. Gyerekségünktől az öregségünkig. Istenek akarunk lenni. És nem tetszik az, hogy van egy feljebb való, akinek más az akarata. Az ember olyan, hogy mindig a kupac tetejére mászik. Teljesen mindegy, hogy kinek a kezére, lábára, fejére lépek rá, kigyalázok agyon, nekem legfölül kell lennem. Ezt jelenti az, hogy az ember Isten. Így feszülünk egymásnak a házasságainkba, így feszülnek egymásnak a dolgok a családi életünkbe, hogy az ember mindig felül akar lenni, mindig több akar lenni. A végső akarat, a végső szó, az mindig nálam kell, hogy legyen. És egy olyan mozgató rugó ez, testvér, amelyet nem kerestünk, de dolgozik bennünk mindannyiunkba. És ezzel szemben a Biblia beszél az Isten akaratáról. És az ember akarva akaratlanul szemben áll Istennel. Jézus többször is megfogalmazta, hogy akaratát az Atya akaratának rendeli alá. Nincsenek önös céljai. Nem azt akarja tenni, amit ő vagy az emberek gondolnak jónak, hanem Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy azt teszi minden időben, amit az Atya tőle kíván. És azért teszi ezt, mert így fog az Atya megdicsőülni. Többször is szerepel itt ebben a részben is, hogy Jézus az Atya dicsőségére hivatkozik, hogy az, ami történik, az Isten dicsőségét szolgálja. Testvérek, Isten a Biblia szerint az embert arra teremtette, hogy az ember Isten dicsőségét hordozza és mutassa meg ebben a világban. És az Isten dicsőség ebben a világban úgy jelenik meg, Jézus élete a legszebb példája ennek, hogy az ember engedelmeskedik Istennek. Minden engedelmességünk, amit megteszünk Istennek, az az Isten dicsőségét munkája ebben a világban. És Jézus azt mondja, hogy én ezt akarom tenni. Én ezért jöttem. Ez a célom, hogy az Isten dicsőségét hordozzam. Ezért neki engedelmeskedem. Ezt megértve, testvérek, így kell minden időben elfogadnunk azt, amit el kellett ott fogadni Mártának és Máriának is, hogy ő, Jézus Krisztus, ami közben járunk, ami áldott orvosunk, ami megváltónk, nem ugrik azonnal, és látszólag nem kezd cselekedni akarataink és vágyaink szerint. Mert az ember még az Istent is irányítani akarja. De Isten gyermekeinek meg kell azt érteniük, el kell azt fogadniuk, hogy még a kéréseink sem kötelezik Jézus Krisztus cselekvésre. Ő az, aki dönt. Az övéinek tudniuk kell, te nem lesz majd tétlen, majd fog ő cselekedni, de akkor fog cselekedni, amikor ennek a kirendelt és elrendelt Isten szerinti ideje eljön. És ezt meg kellett tanulni a Mártának és Máriának, és meg kell tanulni neked is, meg nekem is, testvérem, hogy mi Jézus nem irányíthatjuk, ő nem a mi lekötelezettünk, hanem az Atya lekötelezettje. Szereti az övéit, nem marad tétlenségben, de mindig csak akkor fog cselekedni, amikor ennek az Atya által kijelölt ideje eljön. Nagy szükség volt ennek megértésére régen, és nagy szükség van ennek a szívünk befogadására ma is, kedves testvérek. Jézus korában beszéltünk arról, hogy milyen korszellem hatott az emberekre, hogy hittek bizonyos mértékben a lélekvándorlásban is. Ennek a korszellem ábrándozásnak a része volt az is, hogy úgy hitték, hogy a halott lelke 3 napig ott marad a test közelében. És 3 nap alatt még valami csoda is történhet, akár az is, hogy visszatér a lélek a testbe. Nem véletlen, hogy Jézus 4 nap múlva megy oda, mikor már el van temetve a halott, mert így az elejét akarja venni minden tévhitnek, és be akarja azt bizonyítani, hogy milyen ábrándozások, az ábrándozásokkal szemben milyen az isteni valóság. Azonban, testvérek, Jézusnak bizonyan nem csak ez a célja, hanem ahogyan látjuk, Jézusnak az is célja ott akkor, hogy ennek az esetnek a kapcsán valami olyasmiről beszéljen Mártával, Máriával, az ott lévő emberekkel, ami máskor talán túlzottan elméletiesen hatna. Ott, abban az időben, amikor valakit elvesztettek, akit szerettek, amikor valakit eltemettek egy sírba, miután fölkészítették őt emberi méltóság szerint a nyugodalomra, ott valaminek el kellett hangoznia, mert ott és akkor ennek helye volt és ideje volt. Ez az eset alkalom volt arra, hogy Jézus most olyan dolgokról beszéljen, amik ott nagyon ültek. Lehet, hogy máskor nem figyelt volna annyira oda Márta meg Mária, noha szerették Jézust, és úgy tűnik nekünk, hogy hittek is Jézusban, de most ott abban a helyzetben kellett ezeket a dolgokat meghallani. Testvérek, minden személyes emberi veszteség meg tragédia elvezet bennünket olyan gondolatokra, olyan megnyilvánulásokra, amelyekről máskor nem, vagy nem szívesen gondolkozunk és beszélünk. Így volt ez minden időben, és így van ma is. Hogy vannak az életünkben olyan problémák, tragédiák, veszteségek, bajok, amikor az Isten különösképpen is beszéltet bennünket, és nem csak beszéltet, hanem beszél velünk is. Miket beszéltek ezek az asszonyok ott Jézusnak? Noha bizalommal voltak Jézus felé. Azt mondták Jézusnak, nem ezekkel a szavakkal, de a lényege ez volt talán, hogy Jézus, hol voltál? Ha finom akarok lenni, akkor mintha azt kérdezték volna ezek az asszonyok, vagy azt mondták volna, hogy Jézus, milyen pekhesek vagyunk, hogy éppen elmentél erről a környékről, a Jordánon túlra, amikor a mi testvérünk, Lázár megbetegedett és meghalt. Milyen pekhesek vagyunk. De lehetne úgy is értelmezni Mártának és Máriának a mondatait, hogy Jézus, te elkéstél. Te elkéstél. Igaz, hogy jöttél, igaz, hogy itt vagy, de az az igazság, hogy most az egyszer elkéstél. Nem értél időben ide. Már el van temetve. Már el van temetve. Itt már nincs erő és nincsen hatalom, amely segíteni tudna. Olyan mondatok ezek, testvérek, amelyekben ugyan megfogalmazódik a feltámadásba vetett hit, az a hit, ami ott élt a zsidóságban, hogy majd persze egyszer lesz feltámadás, és akkor majd a mi testvérünk is fel fog támadni, igen, de amely mondatokban mégis ott van valamiféle vádaskodás Jézus felé. Az az érdekes, testvérek, hogy biztos, hogy ezt a két asszonyt nagyon megkötötte az, hogy Jézus nem érkezett oda. Mert akaratlanul is mind a kettejüknek ez az első mondata Jézus felé, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a mi testvérünk. Testvérek, ez persze tegyük hozzá, hogy egyáltalán nem biztos. Nem azért, mert hogy Jézusnak nem lett volna hatalma meggyógyítani, hanem azért, amiért az imént már szóltam nektek, hogy nem biztos, hogy az Atya akarta volna, hogy Lázár meggyógyuljon. És hiába volt a bizalom ennek a két asszonynak a szívébe Jézus felé, azzal nem számoltak, hogy Jézus nem a saját akaratából cselekszik, hanem az Atya akaratából. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Izraelben sokan haltak meg Jézus idejében. Azokon a településeken is, ahol ő megfordult, meghalhatott volna Lázár is. Jézus jelenlétében is, ha ez lett volna az Isten akarata. Nem tiszta ezeknek az asszonyoknak a gondolkozása Jézusról, azért, mert nem ismerik őt még igazán. Testvérek, ilyen az ember. Részben olyanok vagyunk, hogy az Isten csak annyira tartjuk, hogyha itt lettél volna, ha nem késel el, akkor biztos máshogyan történtek volna a dolgok. Ilyen az ember, hogy finoman, olykor meg durván megvádolja az Istent, és felelőssé is teszi az Istent. Hol volt az Isten? Hol volt az Isten? Talán ezen a mai napon megfogalmazódik többekben, amikor a kommunista diktatúra áldozatairól emlékezünk meg, hogy hol volt az Isten? Nem késett el az Isten? 40-50 évet? Hol volt az Isten? Amikor embereket megöltek, kisemmisztek, földönfutóvá tettek, amikor embereket a halálba kergettek. Testvérek, ilyen az ember, hogy még az Istent is számon merjük kérni. És nézzétek, hogy ragad az ember kimondott szava, hogy a két asszony egymástól függetlenül ugyanazt beszéli. Jézus, hol voltál? Hol voltál? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a mi testvérünk. Kedves testvérek, azonban Jézus ennek a két asszonynak a gondolkozását ki akarja mozdítani abból a zsákutcából, amiben ők vannak. Mert ők ugyanazt gondolják, hogy az ő gondolatuk az igaz megoldás lett volna, ha Jézus itt van, nem hal meg Lázár. De Jézus ki akarja ebből a zsákutcából vonni ezeknek az asszonyokat, és a gondolkozásukat formálni akarja, mert nem ismerik még Jézust igazán. Ők látják a múlandót. Itt volt a mi testvérünk, de elmúlt, eltemettük. Jézus ebben a helyzetben azt mondja, nincs vége a dolgoknak. Ti úgy gondoljátok, hogy a dolgok le vannak zárva, hogy a dolgoknak vége van. Én most szeretnék nektek a végtelenről beszélni. Mikor ti a végesben gondolkoztok. Mert az ember a végest látja a legnagyobb problémának. Azt látjuk a legnagyobb problémát, testvérek, hogy megöregszünk, majd meg fogunk betegedni, valahogyan meg fogunk halni, és el fognak temetni. Az ember ezt látja a legnagyobb problémának. Ők is ezt látták. Ha itt lettél volna Jézus, nem halt volna meg. Magyarán a vég később következett volna valahogyan be. Jézus azonban beszél a végtelenről. Mert Jézus nem a végest látja a legnagyobb problémának, hanem a végtelent látja a legnagyobb problémának. Testvérek, amikor olykor tragédia vesz körül bennünket, és kibeszéljük azt, amit mi gondolunk, meg hiszünk az Istenről, akkor legyünk mindannyian készen arra, hogy meghallgassuk azt is, hogy az Isten mit mond. Miután jól megvádoljuk az Istent, miután jól kitomboljuk magunkat, mindenkit felelőssé teszünk, jó azért, ha Istenre is odafigyelünk, és az Isten azt mondja neked is, meg nekem is, hogy nem a végessel van a legnagyobb probléma, hanem a végtelennel. Az az ember igazi tragédiája, és erről kezd Jézus beszélni, Mártával és Máriával. Azt mondja a 25. versben, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Testvérek, hadd hozzam ide nektek azt, hogy amikor Jézus itt ezt elmondja, akkor én úgy gondolom, hogy nem a testi dolgokról beszél elsősorban. Akkor mi ezt elolvasuk, akkor általában erre szoktunk gondolni. Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És mivel mi a testre gondolunk, a múlandóra gondolunk, ezért Jézus szavait nem is boncolgatjuk túl sokán, mert azt mondjuk, hogy ez tele van ellenmondásokkal. Hát hogy mondhatja Jézus azt, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él? Hát nem eltemetjük? Nem elhamvasztjuk? Mert akkor mi az, hogy él? Vagy hogy mondhatja Jézus azt, hogy aki hisz én bennem, az nem hal meg soha? Dehogy nem. Meghalt a nagyapánk, a nagyanyánk, aki komoly istenfélő volt, vagy az apánk, vagy a testvérünk, vagy a gyerekünk, és eltemettük. Akkor Jézus nem mondott igazat, és a legtöbb ember lesöpri ezt a jézusi mondást, és azt mondja, ezzel nem akarok foglalkozni. Jézus itt, testvérek, nem a múlandóról, a végesről beszélt, hanem a végtelenről, lelki dolgokról szólt Jézus. A test múlandó, de a lélek, ami mozgatja a mi testünket, testvérek, az ige szerint, Isten kijelentése szerint halhatatlan. Halhatatan. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet. De először feltámadásról szól. És itt értjük meg, hogy lelki dolgokról beszél Jézus. Hát nem úgy van, hogy amikor az ember a feltámadásról gondolkozik, akkor azt mondja, hogy hát először meg kell halni, majd utána jön a feltámadás. De Jézus hogy beszél? Életről beszél, és feltámadásról beszél. Akkor csak a halálunk után lesz életünk? Nem, testvérek. Hanem a lelki halálból, amire születtünk, és amelybe születtünk, ő kelt életre, és így lesz nekünk életünk itt a földön, és egyúttal a mennyben is. és egyúttal a mennyben is. Jézus szerint a legnagyobb baj, hogyha a véges, a látható földi élet úgy záródik le, ahogy elkezdődött. Ez a legnagyobb baj. Ha az ember lelki halottként hal meg, Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül, mert ő mit mond? Én vagyok az élet. Én vagyok az élet. Testvérek, ha úgy halunk meg, ahogyan megszülettünk, Isten és Jézus Krisztus nélkül, akkor halottak voltunk, vagyunk, és a Biblia szerint halottak leszünk. És a halál alatt a Biblia nem egy lezárt állapotot ért, amikor mi elporladunk, azt vége mindennek, ahogy ezt nagyon sok ember képzelgi magának, hanem a halál állapotáról is, mint örökké valóról beszél a Szentírás. Ne bagatelizáljuk el, hogy azok, akik Isten országába kerülnek, jó lesz dolguk, a többi meg ottan el lesz elporladozt, nincs semmi az életükbe. Nem, az örökké tartó halál is örökké tartó halál. Az nem ideig óráig tart, nem ér véget, az is örökké való. Jézus szerint az a legnagyobb baj, hogyha lelki halottként, Isten nélkül, nélküle, ahogyan mi megszülettünk, meghalunk testileg is. Nélküle halottak vagyunk. Ez az örök halál, hiszen ő azt mondja, én vagyok az élet. Mi is kell, hogy megtörténjen, testvérek, a lelki halott emberrel, akiről elmondtuk, hogy a saját akaratát cselekszi, hogy az Isten akaratával szembe van, hogy Istennel szembe van. Mire van szüksége ennek az embernek, testvérek? Feltámadásra van szüksége. Hogy abból a lelki halálból, amellyel megszülettünk, végre valaki feltámasszon bennünket. És nézzétek, mit mond Jézus. Én vagyok a feltámadás és az élet. És akkor már érthetjük, hogy Jézus úgy tekint ránk, mint lelki halottakra, mint akik örökre kárhozatra születtek, de azt mondja, nektek az esély én vagyok. Én vagyok a feltámadás és az élet. És ezzel azt mondja Jézus, hogy az ember ebből az örökké tartó halálból egyedül csak általa szabadulhat meg. És hogyan szabadulunk meg Jézus által? Hiszen azt mondjuk, ő a mennyben van, mi meg itt vagyunk lenne a földön. Hol van ez a Jézus? Azt mondja Jézus nagyon világosan és tisztán, hogy vele hitáltal kerülhetünk kapcsolatba. Mert hogy mondja itt? Aki hisz én bennem. Aki hisz én bennem. Én velem az élettel hitáltal lehet kapcsolatba kerülni. Azt mondja, hogyha ő a miénk, akkor miénk az élet. És azt mondja, hogyha ő a miénk, ha vele hitáltal kapcsolatban és szövetségben vagyunk, akkor bármi is történhet velünk, mi élni fogunk. Testvérek, ez a meggyőződés ad a keresztény embernek másfajta életvitelre alapot. Ha nem ez a mi meggyőződésünk, akkor a mi életvitelünk csak vallásoskodás, csak képmutatóskodás, semmi más. Ha mi meg vagyunk arról győződve, hogy Jézusban életet nyertünk, az örök életet, ha mi meg vagyunk győződve arról, hogy Jézusnak engedelmeskedünk, mert az Atya akarata szerint akarunk élni az ő dicsőségére, akkor bármi is történhet velünk. Mi nem úgy ülünk a világ forgatagába, mint a többiek. A többi ember másként gondolkozik ezekről a dolgokról. Testvérek, csak Jézus, és csak a Jézusba vetett hit az, amely által életet nyerhetünk. Miért csak általa? Azért, mert ő győzte le a halált. Nem csak Lázár támasztotta föl, a hanem majd elolvassuk az evangéliumban nem sokára, hogy ő maga is föltámadt a halálból. És azt mondja róla János az első levelének 5. fejezetében, a 4. versben, mert mindaz, ami az Istentől született, azaz feltámasztatott, mindaz legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mi hitünk. Kedves testvérek, mikor vágyódik mindezekre az ember, ha nem éppen akkor, amikor testileg is a halál és a nyomorúság közelébe van? Hát nem akkor tud az Isten a leginkább beszélni velünk ezeknek a dolgoknak a súlyáról, a valóságáról. Persze nem kell megvárni, hogy a halál közelébe kerüljünk. Isten igéje most is szól hozzánk, és azért beszél velünk, hogy ha majd a halál közelébe kerülünk, ha ő benne bízunk, biztosak legyünk. Biztosak lehessünk abban, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is, él. Még ha el is temetik a testét, még ha el is búcsúznak tőle, és el is siratják, aki hisz ő benne, ha meghal is, él. A tragédiák kimondatják velünk a hitünket, a meggyőződésünket, és ezekben Jézus vagy megerősít bennünket, vagy egészen másra tanít. Amikor bajok érnek téged, amikor tragédiák érnek téged, akkor beszéljél, és utána hallgass meg, hogy mit mond arra neked Jézus. Mire tanít Jézus? Talán kimondat veled dolgokat, és aztán meg akar tanítani másra, azért, hogy boldog ember legyél. Jézusnak tehát ez is a célja. És a harmadik cél, amiről röviden szólok nektek, az az, hogy amikor Jézus visszaadja Lázár életét, akkor ezzel azt igazolja, amit állít. Amit állít. Mert mondhatná bárki, hogy na, ilyen szép filozófiákat lehet ám mondani, de hol van a valóság? Hol van a bizonyíték? És amikor Jézus előhívja Lázárt a halálból, amelyet senki nem vitat, és amelyet abszurdnak és morbidnak tartanak, hogy Jézus, most elvetetted a követ a sírról, hát már szaga van. Azért már majdnem, hogy halott gyalázás, Jézus, amit te csinálsz. Mit akarsz már ott? Amikor Jézus előhívja Lázárt a sírból, testvérek, akkor ezzel azt igazolja, amit állít. Azt, hogy van élet, azt, hogy ő az életnek ura. Azt, hogy általa van élet. A feltámasztások, de különösképpen is Jézus feltámadása igaz bizonyíték. Arra nézve, hogy van élet a halál után, és arra nézve, hogy Jézus ura annak. És emlékeztet ez téged és engem arra, hogy ne bagatelizáld el a múlandót, és ne gondold azt, hogy ez az egyház elixírje, amivel kenegeti a hívek lelkét, hogy majd lesz feltámadás, meg örök élet azért, hogy lenyugtassa őket itt az életbe, hanem értsd meg, hogy lesz testi feltámadás. Mikor Lázár történetét elolvasod, egy halott ember újra életet kap. Van feltámadás, neked is lesz feltámadás. És ha a Biblia azt mondja, hogy előhívatnak a halottak a tenger mélyéről, a föld mélyéről, és bárhonnan, ahol meghaltak, hidd el, hogy te is elő fogsz hívatni. És az élő Istennek színe előtt, Jézus Krisztus előtt meg kell, hogy jelenjél. Némelyek majd azt fogják kiáltani, hegyek, essetek ránk. Takarjatok el bennünket, de amikor Jézus az élet megjelenik, te is élni fogsz. Úgy számoljál a dolgokkal itt az életbe, hogy egyszer Isten előtt is el kell majd számoljál. Te is, meg én is. És az Isten azt fogja kérdezni, hogy amikor 2014. február 22-én beszéltem veled a Békásmegyeri templomban az életről és a halálról, akkor te ezzel mit tettél? Te gondolkoztál-e ezeken a dolgokon? Elhitted-e, elfogadtad-e, hogy én kereslek, és én hívlak téged az életre, amikor azt mondom, én vagyok az élet. Jézusnak az a célja, ahogyan itt meg is fogalmazza a tanítványai felé, hogy higgyenek ő benne. Azt mondja a tanítványainak, azért történik ez, hogy higgyetek én bennem. És azért beszél most is veled ezekről a dolgokról, hogy te higgyél ő benne. Boldogok azok, akik hisznek. Akik pedig nem hisznek Jézus Krisztusban, ragadják meg az ő szeretete és kegyelmének alkalmát és idejét, és kezdjék el kutatni Jézus Krisztus titkait. Legyenek az igének hallgatói, olvasói. Tegyük fel a kérdéseinket Jézus előtt, egymás előtt, hogy ő megtaníthasson bennünket, és a hit által ő vele az élettel szövetségre léphessünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk a 270. dicséretünk, 5. és 7. versét fogjuk énekelni. A 270. dicséretünknek tehát az 5. és 7. versét, légy csendes szívvel és békével. Pontosabban ő hallja lelked óhajtásit, ez az 5. vers. Testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy minden időben az Atya akaratát cselekedted, és cselekszed most is, mint hű, igaz és egyetlen közben járunk. Dicsőítünk téged ezért, mert megérteted velünk, hogy számunkra ez a legjobb és legkívánatosabb. Segíts, hogy minden időben meg tudjunk hajolni elfogadó alázattal a te akaratod előtt. És arra kérünk, bocsáss meg nekünk sok-sok vádaskodásunkat, amelyel illettünk téged már életünk folyamán. Azt feltételezve, hogy nem vagy te, nekünk jó és igaz közben járunk, szerető Úrunk. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket a lényegre, és arra is, hogy rendeljük alá akaratunkat a mennyei Atya akaratának. Segíts, hogy ezt megtehessük, és készek legyünk minden időben halálunkig megtenni, ahogy megcselekedted te is. és ezáltal hadd szolgálja mi életünk, nem csak személyes életünk, hanem közösségi, gyülekezeti életünk is, Isten dicsőségét ebben a mostani világban. Kérünk téged, taníts bennünket. Te látod a mi életünknek sokféle baját, nyomorúságát, és tudjuk is, hogy nem ismeretlenek azok te előtted. De segíts, hogy a végesből föl tudjunk tere áttekinteni, a végtelenre, a láthatóból a láthatatlanra. Köszönjük, hogy te a nagyobb jobbat akarod nekünk adni, és így is tanítsál elfogadni minden könnyet, minden bajt és minden nehézséget. De segíts, hogy el tudjunk fogadni téged. Köszönjük neked azt, hogy Úr vagy, hogy te vagy az élet. És köszönjük te neked azt, hogy aki hisz te benned, annak nem kell félnie sem a láthatótól, sem a láthatatlantól. Erősíts meg bennünket ebben a hitben, és szent lelked igéd által munkáld bennünk ezt a hitet, ha ez még nincs bennünk. Kérünk, hogy te könyörüljél meg mindannyiunkon, különösképpen kérünk most a gyászoló testvérekért, akikhez közel van a halálnak ténye, a gyász, a veszteség, beszélj az ő szívükre és az ő lelkükre. Vigasztald őket, és engedd, hogy a te vigasztalásodat ők elfogadják, és szívüket azelőtt megnyissák. De kérünk téged, ami egész népünkért, azokért, akik szomorúan emlékeznek az elmúlt időszakok veszteségeire, azokért a megtört családokért, ahonnan emberek tűntek el, vesztek el, Urunk, légy vigasztalónk, és minden veszteségünkben is köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket, nem a te tudtod nélkül történt ez velünk. Légy áldott, hogy hozzád folyamodhatunk, hogy téged kérhetünk, a te igazságodra appellálhatunk. Cselekedjél velünk jót, és cselekedjél általunk is jót. Amen.